foglalnak helyet a testvérek. Sok szeretettel köszöntök mindenkit Isten tiszteletünkön, családi Isten tiszteletünkön, és kezdjük meg alkalmunkat az evangélikus énekeskönyv 150-es számú énekével. Atya, Fiú, Szentlélek nevében.
Amen.
Liturgiaként az egyes számú liturgiát fogjuk énekelni, az énekeskönyv 44. oldalán található meg.
Jöjjetek, és lássátok Isten tetteit, áldjátok népek a mi Istenünket. Magasztalom az Urat teljes szívemből, az igazak körében és a gyülekezetben, mert váltságot küldött az ő népének, örökkévalónak rendelte szövetségét.
Atya, Fiú, Szentlélek, téged áldjon!
szív és lélek, téged dicső szent háromság, dicsérjen az egész világ.
Áldottad, Úr, hogy meglátogatta népét, és váltságot szerzett néki. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Imádkozzunk. Istenem, irgalmadért, bocsánat, magasztal téged a menny és a föld, mert megváltót küldtél a világnak. Irgalmadért kérlek, vedd le rólam bűneim terhét, és ajándékozz meg üdvösséged örömével, az Úr Jézus Krisztusért. Amen.
Testvéreim, Isten megkönnyörült rajtunk, és úgy szerette a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat.
Hajtsuk meg fejünket, imádkozzunk. Istenünk, aki ezt a szent éjszakát tündöklővé tetted az igazi világosság megjelenésével, add, hogy a földön hittel fogadjuk az ő világosságának kijelentett titkát, a mennyben pedig ajándékul kapjuk az üdvösség örömét ő általa, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Amen. Hallgassam meg a gyülekezet karácsony estére oltár előtti felolvasásul kijelölt igét, melyet megírva találunk Máté evangéliumának első fejezetében, a 18. verstől a 25. versig a következőképpen. Jézus Krisztus születése pedig így történt. Anyja, Mária jegyese volt Józsefnek, de mielőtt egybekeltek volna, kitűnt, hogy áldott állapotban van a Szentlélektől. Férje József igaz ember volt, és nem akarta őt megszégyeníteni, ezért elhatározta, hogy titokban bocsátja el. Amikor azonban ezt végig gondolta magában, ima az Úr angyala megjelent neki álmában, és ezt mondta. József, Dávid fia, ne félj magadhoz venni feleségedet Máriát, mert ami benne fogant, az a Szentlélektől van. Fiút fog szülni, akit nevezzel Jézusnak, mert ő szabadítja meg népét bűneiből. Mindez pedig azért történt, hogy beteljesedjék, amit az Úr mondott a próféta által. Íme a szűz fogan méhében fiút szül, akit Immanuelnek neveznek, ami azt jelenti, velünk az Isten. József pedig, amikor felébredt álmából, úgy cselekedett, ahogyan az Úr angyala parancsolta neki. Magához vette feleségét, de nem érintette addig, amíg meg nem szülte fiát, akit Jézusnak nevezett el. Amen. Magasztaljuk tovább a Szent Háromság egyik az Istent, és mondjuk el együtt az apostoli hitvallást.
Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, ami Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra. Harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben. Hiszem az egyetemes Anya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását, és az örök életet. Amen.
Foglalnak helyet a testvérek. És Isten tiszteletünk folytatásaként énekeljük a 159-es számú éneket, az ige hirdetésre készülnek.
Mi hát üdvösséget.
Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassák meg a testvérek a karácsony estére igehirdetési alapigéül kijelölt szent igét, amint megírva találjuk a zsidókhoz írt levélben, az első fejezet, első 6 versében a következőképpen. Miután régen sokszor és sokféleképpen szólt Isten az atyákhoz a próféták által, ezekben a végső időkben a fiú által szólt hozzánk, akit örökösévé tett mindennek, aki által a világot teremtette. Ő Isten dicsőségének a kisugárzása és lényének képmása, aki hatalmas szavával hordozza a mindenséget, aki miután minket bűneinktől megtisztított, a mennyei felség jobbjára ült. Annyival feljebb való az angyaloknál, amennyivel különb nevet örökölt náluk. Mert az angyalok közül kinek mondta valaha, fiam vagy te, ma nemzettelek téged, majd atyává leszek, és ő fiammá lesz. Amikor pedig bevezeti az elsőszülöttet a világba, ismét így szól, imádja őt az Isten minden angyala. Amen. Foglaljanak helyet a testvérek. Kedves testvérek, Isten sokszor és sokféleképpen szólt már az emberekhez a történelem során. És mit is jelent ez, hogy Isten sokszor sokféleképpen szólt? Hát azt jelenti, hogy Isten beszélő Isten, aki nagyon szeretne velünk beszélni. Nagyon szeretne bennünket elérni. És nagyon szeretné megismertetni önmagát velünk. Valamit nagyon el akar nekünk mondani. És hát ismerős lehet ez a gyerekeknek, meg a szülőknek is ez a helyzet, amikor ugye szólongatjuk a gyermekünket, és hogy nehogy valakit most megsértsek, a saját nevemet használom erre, hogy szól a szülő, hogy Petike, gyere légy szíves. Hát Petike nem mozdul, semmi nem történik. Peti, gyere! Nem lép, semmi nem történik. És aztán Péter, vagy Malik Péter Károly, azonnal gyere ide! És akkor talán már valami jelzés történik. Esetleg annyi, hogy most miért kell kiabálni? Ugye? Tehát, hogy ismerős lehet ez, lehet, hogy a napokban, lehet, hogy a mai nap is megtörtént valami hasonló a családunkban. Sokszor és sokféleképpen szól a szülő a gyermekéhez. Csak kérdés az, hogy a gyermek meg akarja-e hallani? Oda akar-e figyelni? Akarja-e, hogy most kapjon instrukciókat, útmutatásokat az életére nézve? Sokszor sokféleképpen szól az Isten is hozzánk. És sokszor mondják emberek, hogy hát nem látjuk őt, nem tapasztaljuk őt, nem értjük őt, pedig hát a lényeg, amit Isten el akar nekünk mondani, az nagyon világos és nagyon egyszerű. Egy kis gyermek is megértheti. Lényeg az, hogy a hatalmas és szent Isten az, aki alkotott bennünket, és ő gyűlöli a bűnt, de minket nagyon szeret és szeretne megszabadítani, szeretne megmenteni, és szeretné azt, hogy az övéi legyünk. Hogy ő lehessen a mi életünknek az ura. És ezt nagyon tömören elmondja Isten, a következő dia képen láthatjuk, ezt mindig el szoktuk mondani így, amikor családi istentiszteleten vagyunk, mert jó ezt újra és újra ismételni, hogy az Isten ennyire szeret bennünket. Mondjuk csak el együtt most is ezt az aranymondást, hogy úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. János 3.16. Tehát az Isten ennyire szeret bennünket. Ez nagyon egyszerű, amit az Isten el akar nekünk mondani. Kérdés, hogy mi ezt meg akarjuk-e hallani? Akarunk-e hozzátérni, hozzáfordulni? És Isten mindig keresi a módot, mindig keresi a lehetőséget arra, hogy szóljon, érthető, világos nyelven. Annak idején, ugye, amikor az ő népéhez szólt, akkor héberül szólt, hiszen héber nyelven beszéltek az ő emberei. Az Ószövetség éppen ezért héber nyelven íródott. Aztán amikor az Új Szövetségben megfogalmazták azt, amit Jézussal megtapasztaltak, ugye akkor már nem csak Izrael népéhez szólt ez, hanem szerte a világon sokféle embernek, és abban az időszakban a világnyelv az melyik nyelv volt? Még nem a latin, később már a latin, később a görög. És éppen ezért görögül íródott az Új Szövetség, hogy minél több ember tudja olvasni. És a legegyszerűbb görög nyelven, konyha nyelven szinte, hogy értsék az emberek, hogy be tudják fogadni az ő üzenetét. Ugye, hogyha ma íródna az Új Szövetség, akkor Isten melyik nyelvet választaná erre, hogy leírassa? A angolul, ugye? Hogy minél több emberhez eljusson. Igaz, hogy lehet, hogy már nem többen vannak a kínaiak vagy indiaiak, de hát ott sokféle nyelv van, meg azért az nem jutna el mindenki. Az angol most a világnyelv, és ezt használná Isten, hogy beszéljen az emberekhez, hogy eljusson hozzájuk. De hát nem csak görögül van előttünk az Új Szövetség, hanem gondoskodott arról a történelem folyamán, hogy kinek-kinek a maga nyelvére le legyen fordítva az Isten igéje. És ha már itt a fordításoknál tartunk, olyan nagyszerű dolog, hogy már 1541-ben magyar nyelven is lehetett olvasni az Új Szövetséget. Ugye Luther Márton a reformáció során 1522-ben fordította le német nyelvre, és már 41-ben magyar nyelven is olvasható volt az Új Szövetség. Szilveszter János volt az, aki lefordította magyarra, és a következő képen láthatjuk ennek a fordításnak a előszavát, a bevezetését, ami egy nagyon érdekes dolog, hogy ez az első magyar nyelven időmértékes verseléssel megfogalmazott vers, és hát nem tudom, mennyire látszik, hogy meg egyáltalán mennyire lehet kiolvasni. Ott még talán a... Igen? Így van. Ugye, hogyha valaki tudja, tanulmányaiból emlékszik, akkor egyből látja is, meg is tudja talán fejteni. De pont ez, amit a testvér idézett, hogy proféták által szólt régen néked az Isten, az, kit ígírt, ímé végre megadta fiát, buzgó lélekvel szól most est néked az ezáltal, kit hagyja, hogy hallgass, kit hagyja, hogy te kövess. Ugye régies ez a megfogalmazás, de értjük, hogy tulajdonképpen mi van ebben a bevezetésben, az Új Szövetség bevezetésében? Ugyanez az ige, amit az imént felolvastam, a zsidókhoz írt levél első fejezetében, hogy proféták által szólt annak idején az Isten. De aztán elküldte az ő fiát, és buzdít arra, hogy olvassuk, buzdít arra, hogy magyarok, a magyar nép neki ezt olvassa, ugye ez van ott az előszó legelején, bátorít bennünket, hogy olvassuk, és buzgó lélekkel olvassuk az Isten igéjét. És hát proféták által szólt régen az Isten, sokszor sokféleképpen. Most szedjük össze, hogy milyen módon szólt az Isten. Gyerekek, segítsetek ebben engem. Hogy hogyan szólt régen Isten? Igen? Biblia, ugye az folyamatosan íródott, de amikor még nem volt Biblia, akkor például álmon keresztül. Ugye ez furcsa dolog, mert sokszor mi álmodunk nagyon nagy butaságokat is, és akkor így csodálkozunk, hogy Isten ezt az utat használta. Hát akkor az nem volt butaság, hanem akkor tudták az emberek, hogy ez az álom, ez most Istentől való útmutatás volt számunkra. Tehát régen álmokon keresztül is szólt. Aztán?
Angyal.
Így van, volt, hogy elküldött egy angyalt. Majd rájuk még visszatérünk bővebben. Igen? Na bátran. Igen, Éla? Emberek által. Így van. Volt, hogy embereket megszólított. Ők voltak az Ószövetségben a proféták, akiket megszólított. Valamilyen módon kinyilatkoztatta magát nekik Isten, és aztán ők ezt továbbadták. Aztán milyen módon szólt még? Van még valami, ami kimarad? Igen? Látomás. És? imádságban is, amikor ugye beszéltek vele, ugye az imádság az, amikor mi beszélünk Istennel, de egyébként most is van az, hogy beszélünk Istennel, és közben meg Isten formálja a mi gondolatainkat. Így van. Meg talán még azt lehet megemlíteni, hogy volt, hogy hang szólalt meg a mennyből. Igen?
Égő csipkebokor.
Égő csipkebokor, így van. Tehát volt, hogy egy ilyen látványos elem, és ott is a hang megszólalt. Beszélő? Szamár. Volt, hogy egy állatot használt fel arra Isten, hogy irányba állítsa a megtévedt embert. Így van. Tehát sokszor, sokféleképpen szólt az Isten, és ugye a proféták, akik megkapták az üzenetet, vagy azok a kiválasztott emberek, akikhez szólt az Isten, ők is sokszor, sokféleképpen adták ezt tovább. Volt, hogy leírták, volt, hogy megénekelték, volt, hogy elmondták, volt, hogy eljátszották. Tehát, mint egy ilyen színi előadás, Ezékiel próféta volt, akinek többször Isten azt mondta, hogy ezt és ezt tedd, mutasd be ezt az embereknek. És Isten tehát sokféle módot használt arra, hogy a sokféle embert megszólítsa. És mit mond itt ebben az igében? Hogy ezekben a végső időkben, ugye ez a végső idő már mióta tart? 2000 éve, amióta Jézus megjelent. Ugye, már végső időkben vagyunk. Ezekben a végső időkben hogyan szól Isten? Mit mondott itt az ige? Fia által. Így van. Fia által, vagyis Jézus által. És tulajdonképpen ebben azt láthatjuk, hogy Istennek az utolsó szava az emberiség felé az ő fia. Az utolsó szava az ő egyszülött fia, akivel meg akar bennünket szólítani. És hogy miért a fiú által, miért a fia által szól hozzánk, miért történt ez, hogy ő emberré lett, hogy megértsük ezt, hoztam egy-két kis történetet. Az egyiket apukám mesélte, hogy volt valami ismerősük, aki hát olyan szegényebb sorsú volt, aztán volt neki egy malaca, és hát az a szegény malac visított, mert éhes volt. De hát nem tudott neki mit adni, mert elfogyott a takarmány, de a malac csak visított. És akkor mondta neki, hogy hát de nincsen, nem tudok adni. A malac csak visított. Ezt megfogta a malacot, a hóna alá vette, fölvitte a padlásra, megmutatta neki, hogy üres, hát nem érted meg, hogy nincs itt semmi, nem tudok neked semmit se adni. Hát ezt megértette a malac? Hát még hogyha értette volna, és lehet, hogy akkor se értette volna meg, hogy nem, nincs neki ennivaló. És ezzel kapcsolatban nagyon hasonló kis történet van a következő képen, látjuk a Bujufa alatt könyvben. Emlékszik valaki arra a történetre, amire gondolhatok most ebben? Igen? Van benne egy kutya, annyit elárulok. Na ki emlékszik erre a történetre? Felnőttek közül már van. Gyerekek közül van még, aki emlékszik? Na, akkor megkérjük a felnőttünket. Igen?
A főszereplő Monyirót ültet, és mögötte megy a kiskutyája, és mindig kiásra. És sokszor elmagyarázza neki, hogy nem azért ültetem, hogy te kiás, mert ha kiásod, nem lesz mit enni, nem tudjuk eladni, nem tudjuk életben maradni, de a kutya akkor is mindig kiásra. És ez végül is a végeredmény, hogy arra jön rá a gazda, hogy kutyával kiállítani, hogy el tudja magyarázni neki, hogy mi is a helyzet.
Így van. Tehát ahogy annak az embernek malacszá kellett volna lennie, hogy elmagyarázza annak a malacnak, hogy mi újság, ennek az embernek meg kutyává kellett volna lennie, ahhoz, hogy el tudja magyarázni neki, hogy ezt nem kéne csinálni, mert így akkor bele fogunk pusztulni mind a ketten. Kutyává kellene lennem, hogy ezt el tudjam mondani. És az ember tud kutyává lenni? Nem. És az Isten tud emberré lenni? Igen. Így van. Hát ez a karácsonynak a csodája, az ünnepe, hogy Isten emberré lesz azért, hogy el tudja nekünk mondani azt, hogy ő mennyire szeret bennünket. Ezért lett az Isten emberré. Hogy szólhasson nekünk, hogy a végső szavát elmondhassa nekünk Jézusban. Hogy megismertethesse önmagát. És sokan mondják azt, hogy na jó, de Isten miért nem mutatja meg úgy önmagát a maga hatalmában? Miért nem jelenik meg előttünk? Nekem is mondta már barátom, hogy hát én akkor hinnék, hogyha ha látnám Istent az ő valójában. Na de mi lenne velünk, hogyha Isten az ő hatalmában egyszer csak megjelenne előttünk? Elpusztulnánk. Miért? Mert nem láthatjuk meg az arcát, de miért?
Mert ő szent.
Mert ő szent, ő tiszta, mi meg bűnös emberek vagyunk. Hát a szent Isten szín előtt megsemmisülnénk, elégnénk egy pillanat alatt. És ezért is szükséges az, hogy emberként jöjjön el az Isten közénk. Ugye erre is hoztam egy képet, a következő képet, ha nézzük. Na ez micsoda? Trafó. Na mi az a trafó? Mit célt szolgál egy trafó? Itt lehet, hogy nem a legkisebbeket kérdezem, de... Na, bátran valaki. Fel, meg vissza transformálja az áramot. Ugye ott a vezetéken, ott milyen feszültség van? Magas. Több 10 000 volt. Igen, vagy hogyha távvezeték, akkor akár több 100 000 voltos feszültség. Hát ez olyan, hogyha az ember csak a közelébe megy, főleg ilyen párás időben, agyonveri. Hát hogy lehetne ezt használni a mindennapokban, hogy itt világítanak a lámpák, meg itt van a falban a vezeték? Hát úgy, hogy van trafó, ami ezt transformálja számunkra, és megfelelő feszültségben, megfelelő értékben tudjuk ezt alkalmazni, használni. Tudunk vele élni. Ez is veszélyes, persze ez se fogdossa az ember ezeket a vezetékeket, de mégis élhetünk belőle. És hogyha a következő képre megyünk át, akkor láthatjuk, hogy ez a növényzet egy olyan formát alakít, mintha ott függene a kereszten Jézus. Hogy tulajdonképpen ő az, aki az Istennek a hatalmas szentségét úgy transformálja számunkra, úgy jeleníti meg számunkra, hogy tudjunk belőle élni, hogy megismerjük, felismerjük, de ne pusztuljunk el tőle. Nem tudom, hogy ez a kép segítette abban, hogy a közelebb jöjjön hozzánk ez az egész. Amilyen képet használ maga az ige, itt a zsidókhoz írt levél elején, az a következő dián mutatkozik meg. Ugye láthatjuk, hogy a felhők közül kiszüremkedik a napnak a fénye, a napsugara. És ahogyan itt olvashattuk ebben az igében, hogy ő Isten dicsőségének kisugárzása. Ugye itt a fiúról, Jézusról beszél, hogy ő Isten dicsőségének, mint a napnak a kisugárzása. És ugye így látjuk a fénysugarakat, érzékelhetjük, gyönyörködhetünk benne, de ha direktbe belenéznénk a napba, akkor megvakulnánk. Azt nem tudná elviselni a szervezetünk. De így a felhőkön keresztül átszüremkedve láthatjuk az Isten dicsőségét, és így megtapasztalhatóvá válik számunkra. És ugye most Jézus nem látjuk. Annak idején láthatták, ugyanúgy, mint ahogy most egymást is látjuk, láthatták őt is, mint embert, mi most nem láthatjuk őt. És annak idején, amikor eljött, ugye emberként, akkor kezet lehetett vele fogni. Sokan mondják most is, hogy na, ha itt lenne, és kezet fognék vele, akkor hinnék benne. Sőt, amikor pici baba volt, ugye a következő képen láthatjuk ezt, hogy ott van a jászolban, akkor karba lehetett venni, kézbe lehetett venni. Az Isten egy piciny emberré lett. Ez a karácsony csodája. És hogy miért történt ez? Ugye ez a kép előrevetíti, nem tudom, hogy mennyire látszódik, ahogy fölé hajolnak ott, lehet, hogy a bölcsek, pásztorok, a vendégek, hogy fölé hajolnak, kiábrázolódik egy alak. A kereszt. És ez mutatja azt, hogy Isten azért lett emberré, azért született meg Betlehemben, azért fektették oda a jászolba, hogy aztán később értünk meghaljon a kereszten. Szoktunk erre gondolni, hogy ahogy a jászol is kérges fából volt elkészítve, faragva, ugyanúgy a kereszt is. Jézus ezért született erre a világra. Ezért jött, hogy értünk meghaljon. És hogy mit tudunk meg róla ebben az igében, a következő kép ezt jól kiábrázolja. Mit láthatunk ezen a képen? Igen? Hogy Isten hatalmas, sőt, ki van a képen? Jézus. Tehát Jézus hatalmas. Sokan úgy vannak Jézussal, hogy nem tudják hova tenni. Azt mondják, hogy Istenben hiszem, hogy valaki létrehozta ezt a világot, mert magától nem jöhetne létre, de hogy Jézus hogy jön a képbe, hogy mit kezdjek vele, azt sokan nem tudják. És ez az ige itt a zsidókhoz írt levél elején arról beszél, hogy Jézus nem valamilyen plusz személy, aki később jött volna a képbe, hanem mit mond? Hogy ő már ott volt a kezdeteknek a kezdetén. A teremtéskor, hogy általa teremtette Isten ezt a világot. Hogy ő az alapja ennek az egésznek. Hogy ő maga az Isten, aki a hatalmas szavával hordozza a mindenséget. Tehát ott volt a teremtéskor, és ő az, aki a szavával fenntartja ezt az egész világot. Ő az, aki egybe tartja ezt az egészet. Ilyet is olvashatunk itt róla, hogy ő Isten lényegének képmása, karaktere, úgy fogalmaz a görög szöveg. Vagy hogyha ezt egyszerűbben akarjuk megfogalmazni, ahogyan Jézus mondta magáról, hogy aki engem lát, az látja az atyát. Tehát aki Jézust látta, aki Jézussal találkozott, az Istennel találkozott. Ő megmutatta azt, hogy milyen az Isten. Na de megint csak mondhatjuk, hogy na jó, de mi nem látjuk Jézust. Most nincs előttünk. De az a helyzet, hogy amikor láthatták őt, akkor se hitt benne mindenki. Ezt egyébként, hogy aki engem lát, látja az atyát, ezt egy tanítványnak mondta, aki azt mondta neki, Fülöp volt az, azt mondta neki, hogy Uram, mutasd meg nekünk az atyát, és az elég nekünk. Tehát tulajdonképpen ugyanazt mondta ott Fülöp, mint amit sokan most is mondanak, hogy na, ha megjelenne Isten a maga dicsőségében, az elég lenne nekünk. És erre azt mondta neki Jézus, hogy annyi ideje veletek vagyok, és nem ismertél meg engem, Fülöp. És itt mondta azt, hogy aki engem lát, látja az atyát. Mutasd meg nekem az atyát, mutasd meg nekünk az atyát. Hát itt vagyok. Itt vagyok, mondja Jézus. Ha engem láttok, akkor az atyát látjátok. És ugye Jézus nincs most itt közöttünk, mert ő elvégezte a megváltást. Tehát testben nincs itt. Meghalt értünk a kereszten, feltámadt, és utána most hol van ő? Fölment a mennybe. De nem hagyott magunkra bennünket, hanem elküldte az ő lelkét. Tehát lelke által itt van ő, lelke által jelen van, de testben nincsen így emberként közöttünk. És akkor hogy szól most a fiú által hozzánk az Isten? A Bibliában. Így van. Tehát a Biblián keresztül hallhatjuk Jézusnak a szavait. A Biblián keresztül érthetjük az ő szavát. És az ige hirdetésen keresztül, ahogyan most is az ige hirdetés hangzik. Ezeken keresztül szól az Isten hozzánk. És az a helyzet, az arról is beszél Jézus, hogy ha valaki így az ige hirdetésnek, vagy az írott igének nem hisz, akkor igazából az se győzi meg, hogyha valaki feltámad a halálból és visszajön. És ez tényleg így is van. Így is történt. Jézus feltámadt, megjelent. Több mint 500 embernek, és sokan nem hittek. Sokan nem fogadták el, hogy ő valóban az Istennek a fia. És gondolnánk azt, hogyha valami látványos dolog történne most, akkor az tényleg hitre vezetné az embereket, de hát főleg most a mai világban, amikor olyan a technika, hogy annyi mindent meg lehet mutatni, ki lehet ábrázolni, sokan csak legyintenének, hogy hú, ez milyen jó eszköz, valamivel nagyon jól meg tudták ezeket a látványelemeket oldani. Isten szól a Biblián keresztül, és hogyha van bizalmunk felé, hogy amit ő mond, az igaz, akkor ez életet jelent nekünk. Örök életet jelent számunkra. És mit mond ebben az igében fő üzenetként nekünk, a zsidókhoz írt levél elején, amit felolvastam az imént? Tulajdonképpen összefoglalva azt hozza elénk, hogy Jézus feljebb való mindenkinél és mindennél. Jézus hatalmasabb mindennél és mindenkinél. Azok az emberek, akiknek írta ezt annak idején a zsidókhoz írt levél szerzője, ők hívő emberek voltak, akiket üldöztek is a hitükért, nagyon sok mindent át tudtak vészelni, de egy idő után azért megfáradtak, elfáradtak ebben a dologban. És ezért kellett nekik írni ezt a levelet, hogy tartsanak ki. Vegyék észre, hogy Jézus hatalmasabb mindenkinél és mindennél. És hogyha emlékszünk, a végén itt az angyalokról volt szó ebben az igében. Most szeretnék kérni néhány segítő gyermeket, fiatal. Gyertek bátran előre. Jó? Van még valaki, aki segítene? Na, ti lesztek akkor az én segítőim. Adok nektek. Itt van Jézus. Itt van egy angyal. Aztán itt is van angyal. Még adok nektek angyalokat, többet is akár. Na most forduljatok meg, és mutassátok a gyülekezetnek. Itt vannak az angyalok. Itt van Jézus. Ugye az angyalokra sokszor úgy gondolunk, mint ilyen kis, mint ezek a kis rajzok, hogy hát ilyen kis figurák, vagy egy kicsit ducibbak talán, ugye ilyen mesékben, meg filmekben, és akkor azokat úgy el lehet zavarni akár, ilyen kis játékos dolgok. De a Bibliában mi történik akkor, amikor megjelenik egy angyal? Mit szoktak mondani az angyalok egyből? Ne félj! Ne félj. Tehát, hogyha az övéhez, Isten az ő embereihez küldi az angyalokat, akkor azt kell nekik mondani először, hogy ne félj. Miért? Mert iszonyatosan megijednek. Mert az angyalok Isten dicsőségét mutatják meg. Hatalmuk van. Olyan hatalom egy-egy angyalnál, ami emberi seregeknek az erején is felül van. És amikor megjelenik egy angyal, akkor mindig azt mondják, hogy ne félj, ne félj. Tehát az angyalok, azok Istennek hatalmas lényei, akik mi célt szolgáltak, mit csináltak az angyalok, vagy mit csinálnak? Üzenetet közvetítik. Tulajdonképpen ők küldöttek, hírvivők. És a Bibliában úgy sokszor előjönnek az angyalok, ahogy olvassuk a Bibliát, de ha megfigyeljük, akkor voltak olyan időszakok, amikor egyáltalán nem jelentek meg. Hosszú évek teltek el úgy, hogy nem jöttek angyalok. De amikor valami különleges esemény történt az emberiség történetében, amikor Isten valamit akart kinyilatkoztatni, akkor sokszor angyalokat használt fel, és küldte az ő angyalait, hogy szóljanak az emberekhez. És például a törvényt is az angyalokon keresztül adta Isten. Na, még egy angyalt esetlen? Ha valaki szeretne még, akkor jöhet, ki lehet társulni az angyal sereghez. Na, tehát, hogy itt ők voltak az angyalok. És A zsidó nép nagyon fontosnak tartotta őket. Hogyha azt néznénk, akkor voltak olyanok, akik túl fontosnak tartották már az angyalokat. Na és ugye itt van Jézus, és most az lenne a feladatotok, gyerekek, hogy mutassátok meg így a rangsort, hogy ki a leghatalmasabb közülük, akik itt vannak most a kezetekben. Jézus, vagy az angyalok, vagy hogy ábrázolnátok ezt? Hogy emeljétek a legmagasabbra azt, aki a leghatalmasabb közülük. Így van, a legkisebb majdnem emeli a legmagasabbra Jézust. És az angyaloknál ott, ugye van köztük is hierarchia, vannak főangyalok, úgy beszél róluk a Biblia, de Jézus kiemelkedik közülük. A zsidó emberek számára túl fontossá váltak már az angyalok, és a keresztények között is lehet, hogy voltak olyanok, akik az angyalokkal foglalkoztak, hogy na akkor milyenek meg hogy jelennek meg mit cselekszenek. Nekünk ez furcsa, mert mi már nem nagyon foglalkozunk ilyen dolgokkal. Vannak most is, akik mindenféle tévtanokkal foglalatoskodnak, és ilyen Bibliától idegen angyaltanokba is belemennek, de Jézus az, aki hatalmasabb mindenkinél és mindennél itt a Földön. És ez, gondoljunk bele, hogy milyen fontos üzenet volt azok számára, akik úgy el voltak kenődve, akik üldözve voltak a hitükért, problémákat éltek meg, talán belesüppettek ezekbe, és arról beszélt nekik a zsidókhoz írt levél szerzője, hogy Jézus hatalmasabb mindenkinél és mindennél. Jó, rendben. Na most, ugye próbálta Éda fölemelni, hogy mennyivel hatalmasabb, de csak ennyivel hatalmasabb egyébként? Na már segít neki hanga. Na mit lehetne még csinálni, hogy kifejezzük azt, hogy mennyivel hatalmasabb Jézus? Még az angyaloknál is, akik ugye még hatalmasabbak az embereknél. Na ez jó ötlet, hogy lejjebb mennek az angyalok. Na hogy lehetne még följebb vinni? Apukája segít neki szerintem, akkor tudja. Még feljebb van, így van. Na és hogy lehetne még feljebb? Föl kell menni a karzaton, akkor tegyük ezt meg. Gondnok úr segít a lányának, hogy... És mindjárt megmutatkozik. Na és angyalok, mutassátok, ti ott vagytok angyalok. Ti is magasságban vagytok egyébként. Magasságban vagytok az emberekhez képest. De látszik már ott fönt? Így van. Na ezt jegyezzük meg ezt a képet. Igaz, hogy ezek most ilyen kis képek, gyerekképek, rajzok. De legyen ez előttünk, hogy Jézus mindenek felett való. És amikor nagyon belesüppedünk dolgainkba, meg úgy elszomorodunk, elkenődünk, és azt gondoljuk, hogy ez nem fog menni, nem tudunk ebből kijönni, jusson eszünkbe, hogy Jézus mindenek felett való. Hatalmas Úr. Köszönöm szépen, Balázs és Éda. Gyertek csak le. Köszönöm nektek is, Tortász és Hanga, meg Priscillának is. Tehát legyen ez előttünk, ez a kép, hogy Jézus hatalmasabb mindennél és mindenkinél. Köszönöm szépen. Ahogy ebben az igében olvashatjuk azt is, hogy a mennyei felség jobbjára ült. Ugye, ahogy ezt az apostoli hitvallásban is megfogalmazzuk, hogy ott ül a mindenható Atyaisten jobbján. Ez azt fejezi ki, hogy az övé az isteni hatalom. Hogy ő mindenek felett van. Ahogy mondta is Jézus, mielőtt a mennybe ment, hogy nekem adatott minden hatalom menjen és földön. És az Úr azt szeretné, hogy a mi életünkben is megtapasztalhassuk ezt, hogy ő hatalmas. Hogy ő hatalmasabb mindennél és mindenkinél. És hogyha ezt a képet is látjuk itt a monitoron, ugye, hogy Jézus hatalmas a földhöz képest, hát Ugye ez is egy olyan kép, ami csak úgy kiábrázolja ezt a dolgot, de mégis ez is beszédes lehet számunkra, hogy sokszor sokkal kisebbnek gondoljuk Jézust, holott ő Úr, mindenek felett való Úr. És akkor az utolsó képre rátérünk, ismét láthatjuk a jászolt, és láthatjuk azt, hogy mögötte fölragyog a kereszt. Hogy Jézus ezért jött ebbe a világba, hogy meghaljon értünk is. És ahogyan itt elhangzott az elején, Jézus, az Isten fia, Istennek az utolsó szava hozzánk. Ha őt elutasítjuk, akkor nincs más lehetőségünk. Isten így mutatta meg az ő szeretetét. Mit tudna még többet adni, mint hogy az egyszülött fiát adja értünk? És hogyha ezt elfogadjuk, ha őt elfogadjuk, akkor milyenk az élet? Milyenk az örök élet? És akkor nem csak karácsonykor érinthet meg bennünket valamiféle hangulat mindebből, hanem életünk minden napján megtapasztalhatjuk azt, hogy velünk van az Isten, a hatalmas Úr Jézus. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, mennyei atyánk, hogy elküldted ebbe a világba egyszülött fiadat azért, hogy értünk is meghaljon a kereszten, és megváltson bennünket. Urunk, te látod azt, hogy viszonyulunk mi ehhez, az örömüzenethez. Hogy azt gondoljuk, hogy ez pusztán valamiféle szép történet, mese, ami távol van a mi mindennapjainktól, vagy már megélhetjük ennek a valóságát, hogy te hatalmas Úr vagy, akihez oda fordulhatunk minden nehézségünkkel, és hogy te vagy az, aki tudsz nekünk segíteni. Te vagy az, aki életünknek értelmet, vezetést tudsz adni. Köszönjük neked, Urunk, hogy szólsz hozzánk, beszélsz velünk sokszor és sokféleképpen, hogy megértsük a te akaratodat. Add, Urunk, hogy ez így lehessen, és hogy ezek a mai szavak is, mai képek is eszközök lehessenek abban, hogy a tieid lehessünk, hogy még inkább a tieid lehessünk, hogy neked engedelmeskedve tudjunk élni. Amen.
Jézus, a te beszéded teremjen jó gyümölcsöket, szent igéd és szent lelked ítélje meg bűneinket. Igazoljon bánatunkban, bátorítson halálunkban.
Hirdetés elején szeretnék áldott karácsonyt kívánni a testvéreknek. Adja az Úr, hogy tőle jövő békességet tudjuk megtapasztalni így az ünnepek során. Sírdetem azt, hogy holnap 25-én karácsony ünnepén 10 órakor lesz úrvacsorás istentiszteletünk és gyermekbibliakör. 26-án pénteken, most nem tartunk konfirmációi és ifjúsági órát, péntekenként ugye konfi és ifjú óra szokott lenni, és vasárnap 3-4-10-től lesz imaközösség, és 10 órától pedig istentisztelet és gyermekbibliakör. Istentiszteleteinket a philadelphia.luteran.hu oldalon szoktuk élőben közvetíteni, és ugyanott lehet meghallgatni a hanganyag menüpontban a korábbi felvételeket. Kérjük a testvéreket, hogy jelezzék, hogyha valakinek látogatásra vagy lelkigondozói beszélgetésre van szüksége. Gyülekezeti hírlevelünk legújabb számából és a 2026-os igés naptárakból vigyünk bátran az asztalról, oda vannak kitéve, és ott megtalálhatók az útmutatók is a Biblia rendszeres olvasásához. Ezek 950 forintos áron kaphatóak az útmutatók, illetve az olvasmányos útmutatók pedig 1175 forintos áron. Magyarországi Evangélikus Egyház karácsonyi gyűjtést hirdetett meg a gyermekvédelemben élő, különleges ellátási szükségletű gyermekek nyári táboroztatására. Bővebb információ itt a bulletinben megtalálható linknél olvasható. Szomorú szívvel, de a feltámadás reménységével hirdetem a testvéreknek, hogy az elmúlt héten eltemettük Berecz Györgyné és Markovics István testvéreinket. Elhunyt testvéreinkről holnap karácsony ünnepi istentiszteletünkön emlékezünk meg, és imádkozunk a gyászoló családért. A gyülekezeti szilveszter alkalmát hirdetem, amikor is az istentisztelet után, tehát a 31. istentiszteletünk után itt maradhatunk, aki tud, azt várjuk szeretettel erre a közös alkalomra. Lesz egy közös visszatekintés, amikor kiki elmondhatja, hogy mit tapasztalt meg ebben a 2025-ös évben. Aztán közösen étkezünk, meg játszunk, és a éjfél előtt egy rövid elcsendesedés lesz majd, és utána pedig fölmegyünk majd itt a templomtoronyba, és megnézzük a tűzi játékot, amit nem mi szervezünk, de nekünk is készít a város. A játékoknak a szervezése miatt kérjük, hogy aki szeretne jönni, iratkozzon föl a fali újságon lévő papírra, és aki tud, hozzon szendvicset, süteményt, üdítőt, rákcsálnivalót. Hirdetem, hogy istentiszteletünk után kimegyünk majd a kereszthez énekelni pár karácsonyi éneket az Eke énekeskönyvből. Aki tud, kérjük, hogy maradjon erre az alkalomra is. Hirdetem a további alkalmakat, ugye az óévesti istentiszteletet is említettem, azt még nem mondtam, hogy 5 órakor kezdődik majd az az istentisztelet 31-én. A új év napján 10 órakor tartunk majd úrvacsorás istentiszteletet. Hirdetem az Eke alkalmak közül az ifjúsági hétvégét, amely február 13-ától lesz. Várjuk szeretettel erre a fiatalokat, készülünk a gyülekezetből is erre az alkalomra. És az Allianz ima hét Nyíregyházán január 4-től 11-ig lesz majd. A részletes program megtalálható a fali újságon. És az imádság listára valamiért feliratkoztak testvérek valamilyen oknál fogva. Hordozzuk őket imádságban, még ha nem is tudjuk, hogy pontosan miben vannak, de hogyha tudjuk, akkor meg pedig még inkább. Most pedig dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen volt kezdetben, most és mindenkor, és mind örökkön örökké. Amen. Most énekeljük a záró imádságra készülve a 167-es énekünknek az első versszakát. Mennyei Atyánk, hálásak vagyunk neked, hogy te nagyon szeretsz bennünket, és azért küldted fiadat ebbe a világba, hogy ezt minél érthetőbben elmondd számunkra. Köszönjük, hogy az ige testé lett. És köszönjük, hogy mindazt közölted velünk, amit tudnunk kell ahhoz, hogy életünk legyen, hogy örök életünk legyen, hogy a mennybe juthassunk. Köszönjük neked ezt az ünnepi időszakot, köszönjük neked karácsony ünnepét. Urunk, add, hogy rád tudjunk figyelni, és add, hogy a családi közösségben és békességben tudjunk lenni. Kérünk, Urunk, hogy áld meg azokat a testvéreket is, akik egyedül vannak. Add, Urunk, hogy ne legyenek magányosak. Hogy tudhassák azt, hogy te ott vagy, te jelen vagy. kérünk, hogy te adj békességet, te adj vigasztalást. Így hozzuk eléd, Urunk, a gyászoló testvéreket is. Te látod, hogy ilyenkor különösen nehéz a gyász fájdalmával szembesülni. Köszönjük, hogy nálad van az a minden értelmet felülhaladó békesség, ami sehol máshol ebben a világban. És köszönjük neked, Urunk, hogy életünk minden területét kezedbe tehetjük le. Családtagjainkat, szeretteinket, környezetünkben élőket, gyülekezetünket. És köszönjük, hogy tudhatjuk azt, hogy a történelem fonalát is te vezeted. Hogy a te kezedben van végső soron minden. Köszönjük, Urunk, hogy így tekinthetünk rád, és így fordulhatunk hozzád. És kérünk, hogy hallgass meg bennünket, amikor Jézus nevében együtt így imádkozunk. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség. Mindörökké. Amen. Mindezek után, testvéreink, vegyétek az Úr áldását. Isten népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged. Az Úr világosítsa meg az ő szent arcát te rajtad, és könyörüljön rajtad. Az Úr fordítsa az ő szent arcát te feléd, és adjon te néked békességet. És énekeljük el nemzeti imádságunkat, a nemzeti himnuszunkat. És énekeljük tovább a 166-es számú énekünket, csendeséjék kezdetű ének második verszakát énekeljük.
Oh.
egyszer áldott ünnepeket kívánok a testvéreknek, és aki tud majd maradni, még énekelni kint a keresztnél, akkor kérjük, hogy maradjon. De elköszönünk most az ajtóban, erős várom Istenünk.